Kedves testvérek, Isten igéjével szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban. Márk evangéliuma második fejezetében, a 27. versben eképpen. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért. Nem az ember a szombatért. A szombat lett az emberért. Amen. Kedves testvéreim, ebben az evangéliumi történetben a tanítványok gabonaföldeken haladnak át, és tépdesni kezdik útközben a kalászokat. Márk nem pontosítja, hogy miért tépdesik a kalászokat, azért, hogy utat törjenek maguknak a gabonaföldeken keresztül az úti céljuk felé, vagy pedig azért tépdesik a kalászokat, mert éhesek voltak. Máté és Lukács evangélista a segítségünkre siet, akik annyit mindenképpen ugyanennél a történetnél hozzátesznek, hogy a tanítványok akár azért tépdesték a kalászokat, hogy utat törjenek maguknak a gabonaföldeken, akár azért, mert éhesek voltak, útközben ettek a gabonaszemekből. Ezért a farizeusok, akik a törvény őrei voltak, védelmébe vették a nyugalom napját, a szombatot, mert még egyszer mondom, ez szombat napon történt, és azonnal kérdőre vonják Jézust, hogy a tanítványaid a nyugalom napján, szombat napon, amikor semmit sem lehet tenni, miért tépdesik a kalászokat? Tudnélik azzal, hogy a tanítványok a kalászokat tépdesték, és a gabonaszemeket megették, azzal igazából arattak a farizeusi értelmezés szerint, tehát tépdesték a kalászokat, aztán csépeltek is, mert a kezükben kimorzsolták a kalászokból a gabonaszemeket, és őröltek is, mert a szájukba vették a gabonaszemeket, és a fogaikkal összeőrölték, lenyelték, megették azt. Arattak, csépeltek, őröltek, vagyis a farizeusi törvény értelmezés szerint háromfajta munkát is végeztek abból a 39-ből, ami tiltva volt a nyugalom napján. Tudnélik, értelmezni kellett a törvényt, hogyha semmit nem szabad tenni a nyugalom napján, szombaton, akkor tételesen soroljuk fel, hogy mik azok a munkák, amelyeket szombatnapon nem szabad végezni. A tanítványok tehát arattak, csépeltek és őröltek, megszegték a nyugalom napját, megszegték a szombatnap ünnepét, megszegték magát a törvényt. És a mai ige lényege, nagyon fontos üzenete, advent 4. vasárnapján ünnepre készülve, hogy Jézus isteni szeretettel védelmébe veszi a tanítványait, és én hadd gondoljam tovább, védelmébe veszi a tanítványokon keresztül az embert, és ahogy Jézus mondja, kiderül egyértelműen a szavaiból, a szükséget szenvedő embert a védelmébe veszi. Egyrészt egy bibliai ószövetségi igazolással, miszerint ha figyelmesen hallgattátok az igét, így mondta Jézus. A lényege ez, Dávid is tett olyat, amit nem volt szabad a törvény előírása szerint. Amikor éhes volt, bement a templomba, megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papok fogyaszthattak el egy bizonyos idő után egy meghatározott szabályrendszer betartásával. Mert Jézus Krisztus ura a szombatnak, a törvénynek, így a nyugalom napjának is, mert a törvény, a szombat, a nyugalom napja van az emberért, és nem fordítva. Ez ma advent negyedik vasárnapján a kulcskifejezés, az emberért. Mert ez az ige arra az örömére mutat rá, hogy szabadító Istenünk van. Szabadító Istenünk van, aki az ő népéért és az ő népén keresztül az emberért értünk, cselekszik. Szabadító szeretettel és irgalommal. Ez az evangélium, ez az örömhír, és ebből az evangéliumból, ebből az örömhírből, hogy szabadító Istenünk van, aki az emberért cselekszik, fakad a törvény. Isten minden parancsolata. A 10 parancsolat, amely Isten rendjét szolgálja ebben a világban, hogy a bűnrontott a világban is az Isten rendje szerint élhessünk, hogy ne essen szét az életünk, és megtapasztaljuk az élet teljességét. Szabadító Istenünk van. Ebből az örömhírből, az evangéliumból fakad a törvény, a 10 parancsolat, minden parancsolat, amely Isten rendjét szolgálja. Az evangélium és a törvény is az emberért van. Az evangéliumból következik a törvény. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolat bevezetése is erre a szabadító Istenre utal. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és ezután következnek a parancsolatok. A parancsolatok megtartásának, értelmének forrása, lényege a szabadító Isten emberért cselekvő szeretete. És a negyedik parancsolat a nyugalom napja megszentelésének indoklásában is ezt olvassuk, amely először a Teremtő Istenre, másodszor pedig a törvény ismétlésében a szabadító Istenre utal. Evangélium és törvény, nagy kérdés ez a teológiában, de hogy egyszerűbben és értetőbben fogalmazzam meg ezt az üzenetet, akkor mindazt, ami eddig elhangzott, megpróbálom egy mondatban értetően és világosan summázni. A szabadító Isten nem csak azért adta a törvényt, hogy azt pusztán szó szerint megtartsuk egyfajta rabszolga lelkülettel, hanem hogy részesüljünk annak öröméből. Például a nyugalom napja megszentelése kapcsán, hát a nyugalom napja arra utal, hogy a 6 nap munka után adatik a 7. nap, sőt az új szövetségi gondolkozás szerint Jézus Krisztus feltámadása után vasárnap ünnepeljük ezt, mindent megelőz a nyugalom napja, mert az Isten szabadító irgalmából élünk a hétköznapon, és a nyugalom napja az az öröm ideje, amikor az Isten színe előtt megállunk, amikor az Istennel közösségben vagyunk, amikor megnyugszunk, amikor letesszük a terheket, amikor elcsendesedünk, amikor az örökké valóság távlataiba kerül az életünk, amikor a mennyei világ gazdagságából részesülünk. Jelen vagyunk Isten számára, hogy jelen lehessünk egymás számára. Kiszakadunk a gürcölésből, és gyakorlatilag a mennyei világ öröméből, bőségéből kapunk előízt, hogy aztán legyen erőnk Krisztusi módon a hétköznapokhoz. Értitek, testvéreim, szabadító Istenünk van, aki azért adta törvényt, a parancsolatokat, hogy azokat betartsuk, mert az életünk kiteljesedését szolgálja, bennünket véd, de nem csak azért adta, hogy szolgai módon betartsuk azokat, hanem hogy megtapasztaljuk az ebből fakadó örömöt, az Isten szeretetét, a kiteljesedő boldog életet. Ezért, és ez a második nagyon fontos üzenet, hogy Isten népe, az egyház csakis ezt a szabadító Istent képviselheti, hirdetheti és élheti. Az örömhírt, hogy szabadító Istenünk van, aki mindenkor, minden körülmények között az emberért cselekszik, mert annyira szeret bennünket. És sokszor látjuk, hogy az egyház ezt a teljes, szintiszta evangéliumot meghamisítja, redukálja, elveszik a részletekben. Az egyháznak ezt az örömhírt kell szolgálni. Még egyszer mondom a kulcskifejezést. Az emberért cselekszik, értünk cselekszik a szabadító Isten, mert szeret bennünket. Ezért az egyház ige hirdetése, bizonyság tétele nem silányulhat öncélú moralizmussá. Az egyház nem erkölcs csősz, nem vallási rendőrség, mint a korabeli farizeusok voltak. Szerepelt is a mai igében, hogy nem szabad. Amikor csak az a mondani való, hogy ez sem szabad meg, az sem szabad, és felszoroljuk a szabályokat, a parancsolatokat, a tiltólistát, és ezáltal újabb terreket teszünk az emberekre. Hát nincs elég teher rajtunk. Hát az egyház lényegi szolgálata éppen az, hogy adjon isteni erőt a terek hordozásához, és az élet örömével, az üdvösség örömével levegye ezeket a terheket rólunk. Hát ez az egyház szolgálatának a lényege. Az egyház ne silányuljon olcsó moralistává. És ugyanakkor az egyház úgy hirdesse Isten igéjét, hogy azzal nem él vissza, hogy bármelyik igéhez nyúl, bármelyik ige alapján szól, akkor azt pontosan szólja. És ez a pontosság nem abban van, hogy egy bibliai igét szó szerint pontosan idéz, hanem hogy annak a bibliai igének a teljes írás összefüggésében a lelkét, mint Jézus hegyi beszédében, a törvény magyarázatban ezt látjuk, a lelkét, a krisztusi szándékot, az isteni szándékot, a szabadító Isten irgalmát, hogy az emberért cselekszik, azt jelenítse meg. Ez azért nagyon fontos, a mai ige felhatalmaz engem arra, hogy erről szóljak, mert minden ige hirdetés, még egyszer mondom, ige magyarázat, hogy ezt az alapigét jobban megértsük. Itt ugyanis láttuk, arról van szó, hogy Jézus Krisztus, még inkább az őt idéző husvéti gyülekezet, husvét utáni gyülekezet egy bibliai ószövetségi igével igazolja mindazt, ahogy Jézus védelmébe veszi a tanítványokat. Az 1 Sámuel 21, 1.6-ot idézi Sámuel proféta könyvéből, amikor Dávid is tett olyat, említettem a bevezetőben, amit a törvény szerint nem szabad, mert megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papok ehettek meg, szigorú rend szerint. Ennek az igének valóban ez a lényege, de egyébként ebben az ige szakaszban akár bele is köthetnénk, mintha Jézus nem pontosan idézné az ószövetségi igét. Nem akarlak benneteket ilyen írásmagyarázati kérdésekkel fálasztani, de hát azért hadd menjünk bele itt ebbe, hogy számos tévedés van, úgy tűnik, ebben az igében már az idézet pontosságát, szó szerinti pontosságát illetően, hogy nem Abimeleknek, hanem Ahimeleknek hívták a papot, hogy nem Dávid bent a templomban, hanem a pap hozta ki a kenyeret neki, hogy Dávid nem a vitézeivel volt, hanem egyedül volt, és akkor ráadásul nem is a nyugalom napja volt, nem szombat volt. Tehát úgy tűnik, hogy szó szerinti elvárás alapján nem pontosan idézik itt az igét. De a lényeget illetően itt idézik pontosan az igét. Mert ennek a parafrazeált idézetnek a lényege pont megfelel az ige lényegének. Dávid is tett olyat, amit nem szabad, bizonyos helyzetben, amikor szükséget szenvedett, Isten mindig a szükséget szenvedő ember pártján áll, akkor megette még a szent kenyereket is. Ebben az igeidézetben érvényesül a krisztusi szándék, a teljes Biblia üzenete. Akkor idézzük pontatlanul az igéket, mint egy ige háborúba, keveredve egymással, teológiai vitákban, amikor az igét sokszor a saját öncélú gondolataink, kegyességi irányzataink céljaiba akarjuk állítani. És hányszor van ez így, amikor igékkel akarunk igazolni mindent, de igazából a saját gondolatainkat, a saját érdekeinket, amikor ige háborúba keveredik az egyház, citátum hátán, valaki ezt így mondta, ez a citátumos visszaverősdi, amelyben abszolút nem érvényesül a Biblia üzenete, a lényegi üzenet, mert Isten igéjét, bármelyik igét csak az örömhír, a szabadító Isten, a krisztusi szeretet felől lehet értékelni és magyarázni. Az emberért értünk cselekszik az Isten. Farkas József erről az ige diktatúráról, az igével való visszaélésről azt mondta, hogy kedves testvérek, egyesek számára a Biblia egy nagy erdő, sok-sok igével, és abban mindenki megtalálja azt a furkós botot, amivel a másikat fejbe verheti. Én ebből a nem méltó, nem krisztusi játékból kiszállok. Szabadító Istenünk van, és az egyház szolgálata, a szabadító Isten hirdetése, megélése nem olcsó moralizmussal, és nem egyfajta ige diktatúrával, az ige visszaélésével, nem terheket rakunk az emberekre, hanem felszabadítjuk őket a krisztusi örömhírrel, nem bürokratikus intézményé leszünk, hanem mi magunk is szeretjük az embereket, mert hülyek vagyunk a mai igéhez, az egész Biblia szemléletéhez, Isten szabadító Isten, aki az emberért cselekszik hatalmasan. Az emberért cselekszik hatalmasan abban a Jézus Krisztusban, akiben ő számunkra szabadítóként eljött erre a világra. Ki az első karácsonyon megszületett, meghalt, feltámadott, mennydementés, igéje és lelk által, most is itt van közöttünk. Akire nézve teremtetett egyébként minden, és aki által gondot visel ránk az élő Isten, és akiben megváltott bennünket az élő Isten. És a sorrend még a teremtéskör is pontosan ez, amire utal is a mai ige, hogy Isten először megteremtette az embert, és utána jött a nyugalom napja, az emberért adta a nyugalom napját, hogy örvendezzen az Isten közelében, és felkészüljön a mennyei világ gazdagságával megerősödve a hétköznapokra. Először megteremtette az embert, és az emberért a szombatot, a nyugalom napját, a törvényt. Figyelitek? Isten az emberért teremt. életet teremt. Az elbukott ember számára törvényt ad, az ő isteni rendjét, hogy ezáltal is az emberért szabadítan cselekedjen, és az életét üdvösséges irányban, kordában tartsa. És Isten Jézus Krisztusban az ő szabadítását megváltó irgalmával megmutatta, amikor üdvösségre segített bennünket, ingyen kegyelemből, és örök életet ajándékozott nekünk, amely beragyogja ezt a földi életet. Az emberért teremt, az emberért törvényt ad, az emberért Jézus Krisztusban megvált. Mindhárom a szabadító Istenre utal. Az emberért értünk cselekszik az Isten. Ez az örömhír. Ez ennek az igének a központi üzenete. És hogy ez mennyire így van, egy percben még térjünk vissza a mai ige hátterére. Mert itt látjuk igazán, hogy mennyire szükségünk van az Isten szabadítására. Ezek a tanítványok tépdesik a kalászokat. És ez a tépdesés, valahányszor elolvastam ezt az igét, számomra, noha egy kicsit átvitt az értelmezés, mindig eszembe juttatta az embernek azt a nyomorúságát, tudjátok, amikor így indulatosan tépdesünk, kapkodunk, csapdosunk, össze-vissza, ide-oda kapunk, megbántva egymást. Isten az emberért elküldte Jézus Krisztust, hogy ezt az indulatos, össze-vissza kapkodó, tépdeső embert megváltsa, megszabadítsa. Aztán ezek a tanítványok, miközben tépdesik a kalászokat, talán utat keresnek, utat törnek. Isten Jézus Krisztusban megmutatta az ő szabadítását értünk emberekért, hogy minket, sokféleképpen bizonytalanokat, útkeresőket világossággal lásson el, hogy mutassa, hogy erre menj. Hát hányszor kerülünk döntéshelyzetbe, hányszor nem tudjuk, hogy merre van a helyes irány. Urunk, könyörülj, mutasd meg az utat, hogy ne mehessünk másfelé, csak ami neked kedves. És ami szabadító Istenünk, cselekszik értünk úgy, hogy az éhségünket enyhíti. Mert a tanítványok a kalászokat tépdesték, talán utat kerestek maguknak, utat törtek maguknak, vagy pedig éhesek voltak, mert ettek a gabonaszemekből. Igen, Isten enyhíti, megelégíti minden éhségünket. És ez egy külön prédikáció tárgya lehetne. Most csak felsorolom, hogy érezzük, hogy mit jelent, hogy ez a szabadító Isten értünk van. Hányféle éhségben gyötrődünk. Kezdhetném a kenyéréhséggel. Gondolva a szegényekre, gondolva a mély szegénységre. Újjá szül bennünket, ami Urunk, hogy gondoljunk azokra, akik nélkülöznek. De tovább lépve, nem csak kenyérrel él az ember. Sokféle más éhség is van. Az ember éhes az életre, az élet teljességére. A szabadító Istenünk van, aki adja az élet teljességét. Az ember éhes az örömre. Jézus Krisztusban adatott nekünk a csoda, hogy minden körülmények között örüljünk. Örüljetek az Úrban mindenkor. Mi emberek sokféleképpen éhesek vagyunk a sikerre, ami a bibliai szóhasználat szerint az áldás, hogy Urunk, az életünknek legyen tartalma, értelme, valami megfogható, látható eredménye, aminek örülhetünk és amelynek alapján tovább haladhatunk, mert ez a siker, illetve áldás ad erőt a továbbiakhoz, hogy ne keseredjünk bele az életbe. És igen, az Úristen megsegít bennünket cselekszik életünk e tekintetben is, vedd észre. Sokszor nem veszük észre, hogy hány és hány konkrét siker, így mondom, áldás van az életünkben. Konkrét, megfogható, minden kudarc ellenére is, amilyen keresztül az Isten eme éhségünket is megelégítette. Az ember éhes az újra, hogy megújuljon, hogy felfrissüljön, megelevenedjék az élete ebben a földi világban. De arra az újra szabadít fel bennünket, ami Urunk, amely új tőle való, ami neki kedves, és ami arra a régire épül, ami szintén neki kedves, tehát nem valami öncélú emberi újítgatásról van szó. Szabadító Istenünk van, értünk, cselekszik a mi Urunk, akik sokféleképpen kétségbe esve tépdesünk, kapkodunk, indulatosak vagyunk az életünk során, és ad békességet. Akik útkeresők vagyunk, és megmutatja az ő útját, akik sokféleképpen éhesek vagyunk kenyérre, életre, örömre, sikerre, áldásra, tőle való újra, és ő hatalmasan cselekszik életünk az emberért. Ez advent negyedik vasárnapjának evangéliuma. Az emberért érted. És ez már a karácsony üzenete, maga Jézus Krisztus mondja. Én azért jöttem, és ez a teljes Biblia bizonyságtétele, minden igét csak innen szemlélhetünk. Én azért jöttem, hogy nekünk, embereknek életünk legyen, és bőségben éljünk. És erre a csodára Isten lelke által ráébredhettünk, akkor a Heidelbergi KT első kérdés felelete is igaz lesz az életünkben, hogy Isten ettől kezdve szív szerint készé és hajlandóvá tesz bennünket arra, hogy őneki éljünk. Az ő törvénye, az ő rendje szerint. Mert a megváltás csodája által az ő vitathatatlan törvényét, amiben egyedül teljesedett ki az ember élet, ezt a szívünkbe írta, így nem kényszer, parancsok, külső ráhatás által cselekedjük az Isten parancsolatát, hanem az Isten fiak szabadságában éljük meg ezt. Igen, ő azért jött, hogy életünk legyünk és bőségben éljünk mindannyian, hogy szív szerint az ő törvényét teljesítsük, és hogy ezáltal másokat is erre az örömre, erre a teljes életre segítsük. Vagyis, hogy nagyon szeressük egymást. Karácsony ilyen értelemben a szeretet ünnepe, hogy Jézus ezt is mondja a búcsú beszédeiben, hogy arról ismernek meg benneteket, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek, hogy Isten szabadító irgalmát, amely mindig a szükséget szenvedő ember mellé áll, és az élet teljességét szolgálja, ez nem valami olcsó moralizmussá, nem valami ige diktatúrává torzítjuk, terheket téve az emberre, nem lesz az egyház bürokratikus intézményé, hanem megjeleníti Jézus Krisztus szabadító irgalmát. Örüljünk ennek a szabadításnak. Jöjj, királyunk Jézusunk, hogy miénk legyen ez a szabadítás, az ebből fakadó öröm, nem csak megtartani a parancsolatokat, még inkább részesedni minden körülmények között ebben a mindenre elégséges mennyei örömben. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Áldunk téged, megtartó Urunk! Köszönjük, hogy egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban megtartod, hordozod életünket. mindenkor, minden helyzetben, az öröklét boldog megérkezéséig. Magasztalunk téged, szabadító Urunk! Köszönjük, hogy a bajból kimenekítesz, hogy a bajban mennyei erőt adsz, hogy a baj ellenére megszabadítasz. Dicsérünk téged, megváltó Urunk, azért a szabadító szeretetért, amellyel értünk emberekért, üdvösségesen munkálkodsz, és soha nem mondasz le rólunk, sokféle szükségünk közepette sem. Könyörgünk egymásért, szeretteinkért, hívő népedért, a világért, mindenkiért. Kérünk téged, megváltó szereteted öröme járja át, elégítse és békítse meg sokféleképpen éhes, útkereső, kétségbeesett életünket, ünnepeinket és hétköznapjainkat egyaránt. Dicsőség te neked ezért, élő Istenünk. Amen. Mondjuk el együtt, kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Így fogadjuk Isten áldását. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad. Meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.